Magasztos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromnapos állami látogatásának végén Xi Jinping kínai elnök és házastársa Peng Liyuan közös ebéden vett részt Orbán Viktorral és feleségével Léva Janikóval Budapesten, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő emlékeztetett, már 2009-ben Pekingben, amikor Xi elnök még Kína alelnöke volt, ő pedig a magyar ellenzék vezetője, megállapodtak, hogy erősíteni fogják a magyar-kínai kapcsolatokat. Most pedig 15 évvel később 18 megállapodást írhattak alá, és új terveket, célokat is meghatároztak. A felek az elmúlt napokban sok gazdasági megállapodást kötöttek, amelyek érintik egyebek mellett a vasútfejlesztés, az elektromobilitás, a telekommunikáció, az energetika és az atomenergia területét. Magyarország maradjon a békeszigete mottóval, békemenetet szervez június 1-én a Margit szigeti nagyrétre a Civil Összefogás Fórum Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. Közleményük szerint Brüsszel a háborúra készül, a magyar dollár baloldali politikusok pedig támogatják ebben. A versenyképesség, a mezőgazdaság és a demográfia kérdésköre kiemelten fontos lesz Magyarország soros uniós elnöksége során, mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsülésén. A feladat nem egyszerű, mivel az Európai Uniós választások után egy köztes időszak jön, az Európai Parlament felállása ugyanis szeptemberre, a bizottság létrejötte pedig évvége felé várható, mutatott rá Rajsz Anikó. Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Márciushoz viszonyítva átlagosan 7%-kal emelkedtek az árak, a jármű üzemanyagok 3,5%-kal drágultak. A nemzetgazdasági miniszter szerint figyelemre méltó, hogy az élelmiszerek termékcsoportján belül a tojás és a liszt 20% körül mértékben, a kenyér 9, a baromfi hús pedig 6,5%-kal lett olcsóbb egy év alatt. Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzromlás mértéke alacsony szinten stabilizálódott. Az üzemanyagok 3/10, az élelmiszerek 2/10%-ponttal járultak hozzá az infláció emelkedéséhez, amelyet részben ellensúlyozott az iparcikkek 3/10%-pont erejű csökkentő hatása, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Ásványolaj Szövetségnek a belföldi és a környező országok üzemanyagárait bemutató heti tájékoztatása szerint a 95-ös benzén 613 forintos átlagára 10 forinttal alacsonyabb, a 604 forintos dízelár 1 forinttal magasabb, mint a szomszédos országok átlaga. Hétfőtől ismét változik az ár, a benzin esetében ez 4 forintos csökkenést, a gázolaj esetében viszont 2 forintos emelkedést jelent majd. Július 1-től megnyílik az időpontfoglalás és módosítás lehetősége az Egészségablak applikációban és a 1812-es telefonszámon, ismertette Rétvári Bence. A politikus Mátraházán a Magyar Kórház Szövetség 36. kongresszusán szólalt fel. A felmérések azt mutatják, hogy az időpontfoglalás egyszerűsítésére vágynak leginkább a betegek, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Együttműködési megállapodás kötött a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. És a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A jövőben a gondosóra diszpécser szolgálata felkészítés kap, hogy tájékoztatással, információval hogyan tudja a patikával nem rendelkező kis településeken élők gyógyszerellátását segíteni, úgy, hogy gyógyszerészi feladatokat értelemszerűen nem vesz át. Az ország területének több mint 10, a hazai településeknek pedig mintegy 11%-ára terjed ki a Naturpark megjelölés, mondta az agrárminiszter a Hajdú-Bihar vármegyei Egyeken a Magyarországi Falu Megújítás díj átadó ünnepségén. Nagy István átadta az 5 település együttműködésében létrejött Hortobágyi Tiszamente Naturpark címbirtokosi igazolását, ezzel 18-ra nőtt a számuk. Újabb 100 ezer hektáron tervezi javítani az Agrárminisztérium Magyarország természeti területeinek állapotát, közölte a szaktárca a Madarak és Fák napja alkalmából. Az erdőkre a korábbiaknál már háromszor akkora forrást, mint egy 310 milliárd forintot biztosítanak, ismertették. A Nemzeti Adó és Vámhivatal fővárosi és vármegyei központi ügyfélszolgálatai május 13-a és 21-e között rendkívüli nyitvatartással várják az ügyfeleket. Erről a személyi jövedelemadó bevallás közelgő határideje miatt döntöttek, közölt az adóhivatal. Kormányalakítási megbízás kapott Zorán Milanovic horvát államfőtől Andrej Plenković. Az eddigi ügyvivő miniszterelnök az áprilisi parlamenti választásokon relatív többséget szerző jobboldali horvát demokratikus közösség jelöltje. Bostonban, Philadelphiában is felszámolta a rendőrség a palesztinpárti Izrael ellenes egyetemi tiltakozó táborokat. Az arizonai Tucsonban könnygázt is bevetettek a tüntetés feloszlatása érdekében. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett majd sok napsütés várható, csapadék estig nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Dr. Hortai Ritával, a Miskolci Versbarátok körének vezetőjével beszélgetek, ezúttal az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó versenyünkről, amely már jó néhány éves múltra tekint vissza. Na jó, az öröm témakörű verseny nem, de maga a verseny ötlete? Igen. Hogyan is indult? Mikor is indult ez az ötletünk?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és igen, valóban ez már a negyedik éve, hogy a versmondó versenyt meghirdetjük. Úgy kezdődött, hogy 2021-ben az eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban gondolkoztunk, hogy hogy lehetne a kongresszushoz hozzájárulnunk, arra felhívni a figyelmet, és egyben a fiatalokat is bevonna ennek az eszmeiségébe, és ezt mi úgy terveztük a versbarát műsorokon kívül, hogy egy fiataloknak szóló versmondó versenyt rendezünk, amiben esetleg a fiatal figyelét irányíthatjuk magára az eukarisztiára, tehát az eukarisztiának a lényegére.
Így indult, és aztán évről évre ez bővült, mert hogy a lélek gyümölcsei kerültek mindig szó szerint, vagy idézőjelben terítékre.
Igen, ennek érdekes története van, mert az első szavaró versenyünkön, illetve hát azóta is Fábri Kornél atya, akiközben ugye tudjuk, hogy püspök atya lett, ő volt a fővédnökünk, és effektíve tehát el is jött, és segített nekünk sokat. És ő javasolta azt, hogy hát miért nem megyünk a lélek gyümölcsein végig, akkor már egy pár évre előre meg is van a versmondó versenyeknek a témája, és ugyanabban az évben Erdő Péter bíboros úr is ugyanezt erősítette meg, hogy ezzel foglalkozni kell a lélek gyümölcseivel, és olyan szempontból kapóra is jött, most ez csúnya szó, de ugye miután határunkon túl kirobbant a háború, mi elővettük a békesség gyümölcsét, és egy olyan rendszer alakult ki, ami a szabadon választott vers a lélek egyik gyümölcse, és a kötelező vers pedig már a következő évi gyümölcsre utal, tehát amikor a békesség témakörben javasoltunk, hogy keressenek verseket, akkor a kötelező vers a szeretetről szólt, amikor az Isten a szeretet szavaló verseny volt, a kötelező vers az örömről szólt, és az idén érkeztük el oda, hogy maga az öröm a versmondó verseny témája, Elveszíthetetlen Öröm címmel.
Mire utal a cím? Azon túl, hogy az öröm van a középpontban, és lesz a középpontban. Mire utal ez az elveszíthetetlen jelző?
Tulajdonképpen a lélek gyümölcsei mind a Jóistenre utalnak, tehát hogyha Jóistenre rátalálunk, vagy az odavezető útra, akkor a lélek gyümölcseit is megtaláljuk. Na most ez oda-vissza érvényes, tehát hogyha én a lélek gyümölcsein keresztül közelítek, akkor előbb-utóbb eltalálok a Jóistenhez, és ezért gondoltuk azt, hogy tehát az öröm az az igazi, az elveszíthetetlen, amikor az ember már rátalál erre az útra. Ezt talán úgy lehetne megértetni fiatalokkal és bárkivel, aki a művészethez vonzódik, hogy annak megfelelő verseket, költeményeket keresünk. És ez is az egyik célom volt, hogy nem csak az, hogy szeressék a fiatalok az irodalmat, a verseket, mint ahogy mi is nagyon szeretjük a mi kis versbarát körünk, akik kezdeményezik ezt a versmondó versenyt, de az is, hogy foglalkozzanak vele, tehát foglalkozzanak a témával, vagy ha a gyerek nem foglalkozik, akkor foglalkozzon a tanár, illetve a szülő, aki ezt ajánl nekik verseket, mert mindenképpen egy olyan kört vonunk be ebbe, akik ezáltal közelebb kerülnek a lélek gyümölcseihez.
És akikben felkeltettük az érdeklődést, azok most nagyon figyeljenek, mert most következnek a közérdekű információk. Legyen olyan kedves, ismertesse, hogy mik is az idei versmondó verseny feltételei, fontos tudnivalói.
A legfontosabb tudnivaló a jelentkezési határidő, ami 2024. május 12-e. Tehát addig, de én azt tanácsolom, hogy addig se várjanak, minél hamarabb küldik el a jelentkezést, mégpedig egy e-mail címre, tehát kicsit leegyszerűsítettük a jelentkezési feltételeket. Annyit kell megtenni, hogy a versalap22@gmail.com e-mail címre elküldi a jelentkező a nevét, születési dátumát, lakcímét, az iskoláját és a felkészítő tanárát, vagy pedig, hogyha a szülő készíti, akkor neki nevét és a választott vers címét. Úgyhogy ennyit kell összesen. Ha már megvan az e-mail címe, a többi teendőt azt az e-mail címen keresztül mi el fogjuk küldeni. Tehát folyamatosan tájékoztatjuk a fiatalokat. Én szeretek kis leveleket küldeni nekik, egy kis biztató leveleket, és a teendőjüket, ami a versenyig azért figyelembe kell venni, meg kell oldani. Na most a következő fontos dátum a maga az elődöntő időpontja, ami 2024. május 24-e, péntek. Délután 14 órától, a helyszíne pedig a Tudomány és Technika háza, aki már volt szavaróversenyünkön, az már tudja, hogy hol van ez a Görgei Artúr út 5 szám alatt, de ez rajta van a tájékoztatón is. A döntő és a gála időpontja már szeptemberre tolódik, mégpedig azért, mert minden év szeptember 3. hetében zajlik az Arszakra Fesztivál, ami ugye előző évben Miskolcon is megrendezésre került, egy teljes heti Arszakra Fesztivál, ami egy nagyon nagy esemény volt, mert egy héten keresztül a szakrális művészetről szólt itt tulajdonképpen minden Miskolcon. És ebbe kapcsolódtunk be már előző évben is, úgyhogy a döntő az a Városháza dísztermében zajlott, és ez a szeptember 21-e, ez tulajdonképpen az Alszakra Fesztiválnak az utolsó szombatja lesz.
Fontos információ még, hogy van egy kötelező vers, és lehet, és lesz is egy szabadon választott vers. Ezekkel kapcsolatosan mit lehet elmondanunk?
Tehát a szabadon választott vers, ahogy a versmondó versenyünk címe is, elveszíthetetlen öröm, tehát az örömről kell, hogy szóljon, mint a lélek gyümölcse, tehát ebben a témakörben. Hát ez maximum egy 3 perc, hogyha egy fél perccel több azért nem szólunk. És a kötelező vers az már a következő gyümölcsre utal, ez pedig a türelem gyümölcse. Így Turmezei Erzsébetnek, ahol ránk Jézus vár című versét választottuk, nem nehéz megtanulni, de szépen mondani, az csak lélekből lehet. Úgyhogy erre biztatjuk a fiatalokat.
Kiknek a jelentkezését várják elsősorban?
A 10 éves korosztályt azért haladja meg az életkoruk, és egészen 20 éves korig várjuk a fiatalokat. Mivel ilyen széles a korhatár, ezért két csoportja bontjuk a jelentkezőket, és a korosztályuk szerint fogjuk megítélni a versmondásukat.
Határon túliak jelentkezését is várják?
Tavaly is volt, és előtte is érkeztek Felvidékről, most Kárpátaljáról mondjuk, valószínűleg nehezebben, Erdélyből esetleg fiatalok. Tehát várjuk, igen, szívesen várjuk a határon túliakat. Tulajdonképpen még azt sem mondom, hogy leszűkítjük csak Miskolcra, vagy csak Borsodra. Az egész ország területéből, ha jó, úgy érzi valaki harróla, és úgy érzi, hogy el tud jönni, és felvállalja ennek a nehézségeit is, az utazással és az idővel kapcsolatban. Őket is nagy szeretettel várjuk a megmérettetésre.
Nincs verseny díjak és nyeremények nélkül. Mindig ezek tartják lázban a versenyzőket. Lehet már tudni valamit a díjazásról előjáróban?
Bizony, de ez a fontos tényező. Az egyik az, hogy a döntőbe jutott versenyzők, bármelyik versenyző, aki már bejut, tehát ez általában 20 versenyző szokott lenni, aki bejut a döntőbe, kedvezményes feltételekkel vehet részt a július második hetében megrendezésre kerülő versművészeti táborunkra. Erről majd bővebben is fogunk beszélni, de most egyelőre ennyi, egy nagyon izgalmas program. Az első 3 helyezett, tehát a 2-szer első 3 helyezett pénzjutalomban is részesül majd, illetve a verseny legjobbjai, azok bemutatkoznak az Alszakra Fesztivál gála műsorába, ami a színházban zajlik majd, és ott komoly művészek között, ez tavaly is itt történt, a 2 első helyezettnek nagyon nagy sikere volt a színházban, akik bemutatták a produkciójukat.
Mindent elmondtunk, nem marad más hátra, mint hogy a legfontosabbakat ismételjük el. Mit is lehet tudnunk az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó verseny felhívásáról?
Tehát a jelentkezési határidő 2024. május 12-e, az elődöntő május 24-e, péntek 14 órától a Tudományos Technika Házában, és a döntő és gála ünnepségre, ami azért még kicsit később odébb van, 2024. szeptember 21-én kerül majd sor a Városháza dísztermében. És ami nagyon fontos, a jelentkezők, a versalap22@gmail.com címen jelentkezhetnek az alábbi adatok megadásával: név, születési dátum, lakcím, iskola, felkészítő és a szabadon választott versének a címe.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Hortai Ritának, a Miskolci Versbarátok Köre vezetőjének. Csak buzdítani tudjuk a kedves diákokat, minket hallgató szülőket, nagyszülőket, hogy ők is buzdítsák a diákokat ebben a versenyben való részvételről.
Én is köszönöm, hogy ezt elmondhattam, és én is csak buzdítani tudom a fiatalokat, hogy aki hallja, adja át, és jöjjenek legalább annyian, amennyien tavaly is megjelentek. Köszönöm szépen!
Látja az arcomat, ha valaki hallja a hangomat, meg tudja róla, hogy Jézus él, és boldog-e az ember, ha szeretetben él. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la. Nézi a két szemem, ha valaki fogja a két kezem, megérzi-e bennem, hogy Jézus vár, és jó, hogyha az ember az ő útján jár. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la.
Ferencné Fajta Máriát, a Polgári Értéktárbizottság elnökét, a Polgári Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ha már értéktár és értékek, akkor ismerjük meg Polgár település értékeit. Nos, milyen értékekkel is rendelkezik ez a település? Van belőlük jó néhány?
Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Tulajdonképpen 2016 májusában alakult a Polgári Települési Értéktárbizottság, az önkormányzat élve a lehetőséggel, amit ugye a Hungarikum törvény is meghatároz. Szerette volna, hogy mindenképpen a polgár közigazgatási területén lévő értékeket is gyűjtsük össze. Úgyhogy 2016 májusában alakult bizottságunk, és azóta gyűjtjük a közigazgatási területen lévő értékeinket. Többnyire egyébként kulturális örökség és épített örökség kategóriában tudhatunk értékeket az értéktárban, de található például az agrár és élelmiszergazdaság kategóriában is értéket. Ami értékeink vannak, az épített környezetben, ami mindenképpen mindenki számára jól ismert és igen jelentős, a római katolikus Nagyboldogasszony templom, illetve a református templom, valamint ugye a mindenki számára igen kedves Kálvária domb, annak minden felépítményével. Szintén értékünk, ami a főtéren található, a Barankovics István kereszténydemokrata politikus újságíró szobra, főtéri szobra, aztán a Deli Mátyás, a Hortobágy, illetve a Hortobágy térségének állatorvosa, annak a háza tulajdonképpen, ahol nyugdíjas éveit töltötte, és azon a házon elhelyezett emléktábla, amivel kifejezte a városunk, a településünk a megbecsülését tulajdonképpen. Aztán az Árvácska népdalkör, a Tiszavirág Cifera zenekar, akik már a 91-92-es évtől regnálnak, öregbítik városunk hírnevét, de persze sokkal-sokkal messzebb nyúl vissza, akár a 70-es évek elejéig nyúlik vissza az ő történetük, még a Gyöngyös Bokréta együttes megalakulásáig. Aztán tudhatunk például olyan értéket is, mint a tűzoltó járművek, az önkéntes tűzoltó egyesület járművei. Ide tartozik például a lóvontatású fecskendő, illetve van egy olyan IFA tűzoltó készülék, ami ugye szintén helytörténeti, és mindenképpen az önkéntes tűzoltó egyesület értékeit öregbíti. Aztán nyugodtan mondhatom, van nekünk egy lovas hagyományőrző egyesületünk is, akik például minden évben megteszik a március 15-éhez kapcsolódó tavaszi hadjáratot, ugyanúgy kapcsolódnak az országban működő lovas hagyományőrző egyesületekkel. Az első világháborús emlékmű, ami itt a templomkertben található, a római katolikus templomkertben. Aztán van nekünk a városnak az első emeletes épülete, a Polonkai ház, ami szintén igen jelentős és igen kedves a polgáriaknak. Nem csak azért, mert messziről is, vagy kívülről is egy ikonikus épület, hiszen, mint ahogy mondtam is, az volt az egyetlen emeletes ház, hanem az volt az a ház, ami tulajdonképpen soha nem lakóház volt, hanem közintézmény. Egy Amerikából hazatelepült polgári lakos építette, és ott elsőként hosszú ideig például a bank működött, a településnek a bankja. Aztán van szintén értékünk egy pedagógus, aki már nincsen közöttünk, a Barkó Imréné született Móricz Juliannának a hagyományközvetítő és értékelő munkássága, aki hosszú éveken keresztül tanítóként, pedagógusként igen fontosnak tartotta a hagyományközvetítést, átadni a hagyományainkat, illetve az értékeinket, közvetíteni a kisiskolás gyermekeknek.
Hogyan? Mit is tanított nekik? Milyen táncot?
Tulajdonképpen ő volt az a pedagógus, aki azt, hogy népviseletet ismerjék a gyerekek, hogy milyenek, egyáltalán hogyan néztek ki a polgári népviselet, illetve, hogy milyen táncunk is. Szintén értékünk a polgári csapásolás, amit ugyancsak ugye férfiak táncolnak, de megvolt a viselete a gyermekeknek, kislányoknak, kisfiúknak, és minden egyes osztályának, alsós tagozatos pedagógusként, minden egyes osztályának megtanította kislányoknak és kisfiúknak is a polgári néptáncot, illetve a kisfiúknak a polgári csapásolást is. Mindemellett egyéb kutató munkája, gyűjtő munkája is dicséretes, hiszen fontosnak tartotta anno annak idején országos pályázatokra pályázni, akár például a Kálvária domb fotóival, a stációknak a fotóival, de akár például a gyermekjátékokat is a polgári gyermekjátékoknak a gyűjteményét, és közel 100 polgári gyermekjátékot gyűjtött össze, amit szintén ugye az utókornak hagyott. Aztán, ami még esetleg érdekes lehet, élt a városunkban egy úgynevezett Sebestyén Ferenc nevezetű úriember, aki annyira fontosnak tartotta, hogy egy kicsit archiváljuk a pillanatnyi állapotot, hogy egyáltalán mi található a városban, milyen hagyományaink vannak, milyen épületeink vannak, hogy annó annak idején, a 2000-es évek elején videókamerával végigjárta az egész települést. Akkor volt az, amikor elkezdték ugye a régészeti feltárásokat itt Polgár határában. Ő már a régészekkel is készített riportot, magát a területet is fölvette. Aztán ugyanolyan fontosnak tartotta például fölvenni akár egy karácsonyi, betlehemi játékot, de ugyanolyan fontosnak tartotta, amikor építették mondjuk a Zöld Elefánt panziót, hogy egyáltalán mi fog ott készülni. Tehát ez egy 7 részes videó sorozat, ami ugye nyilván nagy érték városunknak, hiszen az akkori állapotot megmutatva, visszatekintve azért így örökül hagyta az utókornak, polgárnak egy kis szeletét. Akár például a 100 éves Rozi néninek az elmondása alapján, hogy milyen gyógyteákat használtak, vagy egyáltalán milyen szokások voltak, tehát mindenképpen egy olyan értékes anyag, amit azt gondolom, hogy mindenképpen az értéktárnak a része kellett, hogy legyen.
Fog még bővülni ez az értéktár? Mik a tervek? Vannak már újabb és újabb jelöltek a polgári értékek sorában?
Igen, ez azért nem olyan egyszerű, hiszen ugye az értéktár bővítéséhez ugye kívülről várunk javaslatokat. Tehát ennek az az útja, módja, hogy van egy meghatározott űrlap, egy adatlap, amit be kell nyújtani, akár papíralapon vagy online formában is megtehető, és tulajdonképpen, ha érkezik egy javaslat, akkor az értéktárbizottság, egy 5-tagú értéktárbizottságunk van, az értéktárbizottság azt megtárgyalja. És abban az esetben, hogyha úgy ítéli meg, hogy igen, az értékeink sorát kell, hogy képezze, akkor felvételre kerül. Volt már olyan is, amire azt mondtuk, hogy nem. Ez valószínű, hogy ez nem az értéktár része. Helytörténeti anyag, mindenképpen a történetünknek a része, de nem a települési értéktárba való. Úgyhogy biztos, hogy van, egészen bizonyosan van, én magam is tudnám mondani, hogy nekünk például gyógyvízünk van. Tehát a polgári víz maga az egy gyógyvíz. Tehát, hogyha beérkezne a javaslat, akkor nagyon szívesen fogadnánk. De bármilyen javaslatot nagyon szívesen veszünk és várunk, ahhoz, hogy meg tudjuk tárgyalni, és akkor nyilván, hogyha megítéljük, akkor egyértelműen fog még bővülni a polgári települési értéktár.
Egy szó mint száz, többek között ezekért is érdemes ellátogatni a településre, amelyeket most felsoroltunk.
Mindenképpen érdemes ellátogatni, hiszen, mint ahogy minden településnek megvannak a maga értékei, a maga szépségei, így polgárnak is megvannak azok a szépségei, értékei, amit érdemes végigjárni.
Ferencné Fajta Máriának, a Polgári Értéktár Bizottság elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást, illetve a felkérést. Köszönöm szépen.
Színes programkavalkáddal várja az érdeklődőket a Dobó István Vármúzeum májusban is. Elsőként május 11-én az Emlékhelyek napjával, majd május 17-től 20-áig a Pünkösdi Vigadalommal. De május 10-én rendezik meg a Felső Magyarországi Várak Egyesületének éves közgyűlését is. Ezekről a programokról először dr. Inger Csabát, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallják.
Mi nagyon fontos nekünk az, hogy a májusi hónap hamarosan itt van, és van ebben a májusi hónapban több olyan rendezvény is, ami kiemelten fontos a Vármúzeum számára. Az első ilyen az Emlékhelyek napja, ugye május 11-én minden évben megtartjuk az Emlékhelyek napját. Ugye azok a nemzeti és történelmi emlékhelyek vesznek ebben a kezdeményezésben részt, akik valamilyen történelmi örökségnél fogva, illetve valamilyen okból felkerülhettek erre ez azt gondolom igen fontos listára. Az Egrivár 2014-ben lett nemzeti emlékhely, és azóta tartjuk is az Emlékhelyek napját. Annyit kell tudni erről a napról, hogy jellemzően szombati napra szoktuk tenni, és hát ilyenkor mindig egy kicsit több és egy kicsit az emlékhely való minősítéshez kapcsolódó programot próbálunk adni. Ugye ez jelen esetben az 1552-es ostromot jelenti, és hát ehhez kapcsolódóan lesznek olyan bemutatók, olyan szakmai vezetések, illetve a gyerekek számára és a családok számára olyan programok, amelyek egy kicsit az ostrommal és 1552-vel foglalkoznak majd, hogy ezekre a programokra invitáljuk a látogatókat, illetve az egri polgárokat is, és hát a hozzánk érkező, Egerbe érkező turistákat is. A következő a Pünkösdi Vigadalom, ami egy olyan időszakban nagyon örülünk a hosszú hétvégéknek, hiszen ilyenkor rengetegen látogatnak el hozzánk, csak a húsvétot említsük, 11 ezeren látogattak el akkor az egri várba 4 nap alatt, és hát most is a Pünkösd egy 3 napos ünnep, amit mi 1 nappal plusz 1 nappal megtoldunk, tehát már péntektől programokkal várjuk az Egerbe érkező turistákat és hát az egri polgárokat is. Mi úgy gondoljuk, hogy minden napra hasonló programstruktúrával kellene készülnünk, hiszen így gyakorlatilag mindenki kiválaszthatja, hogy melyik napon érkezik el hozzánk. Már a pénteki napon hagyományőrző csapatok bemutatóival várjuk a látogatókat, és hát egy kicsit a kézművesség kap majd szerepet itt a 4 nap alatt, lesz nemezelés, lesz fafaragás, és hát abba is bevezetik majd a hagyományőrző csapatok a látogatókat, hogy miként készülnek azok a tárgyak, készületek azok a tárgyak a 16. században, amiket egyébként ők is viselnek, vagy ők is használnak. Ugye ezek a hagyományozó csapatoknak a bemutatói végig kísérik majd a pünkösdi hosszú hétvégét. Természetesen itt is tematikus módon készülünk a gyerekeknek programmal, ugye a játékvár játszóházunkkal, vagy a családok számára családi rejtvényfejtéssel, és ugye népi játszótér is lesz majd a programban. Ami egy újdonság és kuriózum, azt gondolom, hogy országosan is, az, hogy itt az Egri várban megnyílik a saját kis pékségünk. Ugye a nemrégiben elkészült cipóosztóházban, ami ugye Nemzeti Kastély és Várprogram keretében jött létre, kialakítottuk azt a sütőhelységet, ahol kifejezetten az Egri vár számára készült pékipari termékek kerülnek előállításra, és ehhez kapcsolódóan saját interpretátorunk is fog bemutatót tartani. Úgyhogy részt lehet majd venni egy ilyen programon is, illetve meg lehet kóstolni mindazokat a termékeket, amik csak itt az Egri várban kóstolhatók meg, kis cipótól kezdve a perecen át, a fonott kalácsig, és hát természetesen azért dominál ezeknél a termékeknél jellemzően a kora újkori technika, tehát megpróbáltak a pékek olyan módon előállítani pékipari terméket, ami vélhetően kicsit igazodik ehhez a 16. századi környezethez. Úgyhogy én azt kérném, hogyha tehetik az egriek is, akkor, és akár utána majd később is látogassanak el a cipóosztóházba, működni fog folyamatosan, úgyhogy minden nap előállítják majd a kollégák ezeket a termékeket, és hát a hozzánk látogató vendégekhez is eljut majd remélhetőleg így, és viszik a jó hírét. Egy érdekesség még a májusi programok kapcsán, és számunkra is ugye nagy büszkeség minden egyes alkalom, amikor országos szervezetek, vagy regionális szervezetek szervezetek, ugye nemrégiben a Nemzeti Örökség Intézete itt tartja az éves rendes konferenciáját. Ugye a Nőri itt tartotta nemrégiben, most pedig a Felső Magyarországi Várak Egyesületének az éves közgyűlése lesz majd május 10-én itt a Dobóbástyában. Ugye ilyenkor fogadjuk azokat a partner intézményeket, jellemzően várakat, akik itt találhatóak a Felső Magyarországon, és hát egy kicsit elbüszkélkedhetünk majd nekik azokkal a fejlesztésekkel, amelyeket az elmúlt időszakban végeztünk. Ugye sokan hallottak már Füzérről, vagy Regécről, vagy Boldogkővárral járó Sárospatakról. Hát na, ezekről a várakról van szó, és most ezeknek a váraknak a képviselői jönnek el hozzánk, hogy megnézzék, hogy mit csinálnak itt Egerben most az egri vitézek és az egri nők. Úgyhogy május 10-én lesz még egy ilyen konferenciánk is itt a várban, Vármúzeumban.
Az elhangzottakban dr. Ringer Csabát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották az intézmény májusi programjairól. Kötelező olvasmány másképp kalandos küldetés. Ez lesz az ötödikesek napjának programja május 25-én szombaton 14:30 a Gárdonyi kertben az Egri várban. Az utóbbi néhány évben észrevehetően csökkent a gyermekek olvasási kedve, így nincs könnyű dolga a magyar tanároknak a kötelező olvasmányok elolvastatásával sem. Ebben nyújt segítséget a Dobó István Vármúzeum, amikor is az ötödikeseknek segítséget nyújtanak az Egri csillagok című regény feldolgozására. A programra Novákné, Mlakár Zsófia, az intézmény megbízott szakmai igazgató helyettese invitálja önöket.
Azt már láthattátok, hogy mindig igyekszünk a szakmai híreinkről is nektek beszámolni, és ez a munka, ez most úgy látszik, hogy beírik, mármint a gyümölcse, mert a Gárdonyi kutatási projektünk, amely tavaly évben lezárult, annak igazán most van nagy eredménye, azzal, hogy a kutatási projektben elkészült olvasónaplónak egy olyan fajta hasznosítást igyekszünk adni, illetve közzétenni, amikor maguk a pedagógusok és a diákok is a szokásos, az ötödikeseknél minden év végén kiadott feladatként ugye elolvasandó kötelező olvasmányok között található egri csillagokat most egy egészen más, és egyébként számukra a feladatot megkönnyítő módon tudjuk átadni. És arra gondoltunk, hogy az ötödikesek napja című, most tényleg mondhatni rendhagyó, hiszen eddig ilyet még nem szerveztünk, napon egy kis érzékenyítés történne már a témában, és felajánljuk azoknak az ötödikeseknek, akiknek most feladatként ez megjelöltetett, hogy eljöhetnek hozzánk, végigjárhatják az író otthonát. Egyrészt egy kis kalandos küldetéssel csinálunk kedvet ahhoz, hogy megismerjék egyáltalán Gárdonyit. Aztán az egri várban is bejárjuk azokat a helyszíneket, amely majd a regényben számukra ismerőssé fog válni, és a végén pedig bemutatjuk az olvasónaplót is, amelynek kapcsán már egy széleskörű egyeztetést kezdtünk, és úgy néz ki, hogy nagyon pozitív a fogadtatása országosan is annak, hogy a pedagógusok az általunk elkészített olvasónaplót használják, és a diákok ennek segítségével készítsék el az egyébként most már úgy tűnik, hogy számukra egyre nehezebbé váló feladatot, mert azt látjuk a közvéleménykutatásokon túl is, azért a szakmai kutatások kimutatták, hogy sajnos egyre kevesebben olvasnak, és egyre nehezebb ezeket a szövegeket befogadni, ezt akarjuk mi megkönnyíteni, és egy kicsit játékossá tenni, és hát úgy látszik, hogy erre van is fogadókészség a pedagógusok és a diákok irányából, úgyhogy május 25-én várjuk nagy szeretettel majd az ötödikeseket és a szüleiket is, tehát elhozhatják a szülőket, testvéreket is a Gárdonyi házba, illetve majd a program folytatásaként az egri várba. Ez egy délutáni program lesz, tehát délután 14:30-tól 17:30-ig bezárólag egy ilyen kis betekintést kaphatnak és segítséget ahhoz, hogy elkészítsék az olvasónaplót. A kutatási tevékenységünknek egy másik oldala most a régészet, amiről még szerettem volna néhány szót mondani, és azért is örülök, hogy így most megkaphatom a szót, mert majd át fogom vezetni, vagy át tudunk térni egy másik témára is, a meghívott vendégünk ezért is ül itt. A Nagyegedhegyi Szentkeresztkápolna kutatása az már 2020-ban megkezdődött, akkor még ugye nem invazív módszerekkel, tehát fémkeresős módszerekkel, térképes források, levételi források felkutatásával, de aztán a tavalyi évben már egy tervásatást is elindíthattunk a kápolna kutatása kapcsán. Rákóczi Gergely régész kollégánk vezeti a kutatást, és beadtunk tavaly pályázatot is, amelyet elnyertünk, ENKA a támogatást, és ennek következtében most sikerül, most már van anyagi háttere is a tervásatás folytatásának, tehát az idén ezt a kutatást folytatjuk, április 29-én kezdődik az ásatás, egészen május 12-éig zajlik majd, és az ásatást vezető Rákóczi Gergely, aki egyébként nagyon lelkes szervezője a kutatás körül kialakult közösségi régészeti csoportnak, az idén is ezt nagy szorgalommal végzi, természetesen rengeteg önkéntessel, tehát őket is bevonva fog zajlani ez a kutatás. Akik még támogatói ennek a kutatásnak, a Kaptárkő Egyesület kezdettől, akikkel ugye már sajtónyilvános módon ezt mindenki ismerheti, egy együttműködési megállapodás keretében a Vármúzeum közösen dolgozik ezen az ügyön, és emellett az Eger Erdő ZRT, akik a kutatásban még támogatóként vannak jelen. Ennek a kutatásnak azban is van talán jelentősége a közösségi régészet és a szélesebb érdeklődő publikum bevonása mellett, hogy tavalyi évben és az idén is nyílt napokat is rendezünk a helyszínen, a kutatás helyszínén, május 4-én és 5-én, illetve május 11-én, 12-én, tehát a hétvégi időszakban fogadunk minden olyan érdeklődőt az ásatás helyszínén, aki szeretne megismerkedni a kutatásoknak az eredményeivel, tehát ott helyszínen egy út órával egybekötve meg lehet ismerni a legújabb információkat a kutatás kapcsán. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk ide is mindenkit.
Az elhangzott összeállításban Novákné Mlakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum megbízott szakmai igazgató helyettesét hallották. A május 25-én megrendezésre kerülő ötödikesek napja című programról.
Summáját írom Eger várának, megszállásának, viadaljának, szégyenvallását császár hadának, hogy vigasságát Ferdinánd királynak. Urak, halljatok szép csuda dolgot, mint az Úristen ad a vígságot, mutat hozzá irgalmasságot, az fogánokon áll a bosszúságot. Már meghallátok revik summáját, egri szállásnak históriáját, azon imádjuk mennyei atyát, tőlünk se vonja nagy irgalmasságát. Egröt mi nékünk éltig megtartsa, több végházakkal megszabadítsa, az pogán késztől megoltalmazja köröztjén népet, igaz hitben tartsa.
A szakmai igazgatóhelyettes elárulta azt is, hogy tovább folytatódik a nagyegedhegyi Szentkereszt kápolna kutatás. A feltárást még 2020-ban kezdték meg, és a tavalyi évben már egy tervásatás is volt. A szakmai csoportot Rákóczi Gergely régész vezette. Az ásatásban a Vármúzeummal közreműködnek a Kaptárkő Egyesület munkatársai, és támogatóként az Egererdő ZRT, valamint számos önkéntes is dolgozik lelkesen az ügyön. A feltárásról Nemesné dr. Kis Tíma, a művészettörténész mondta el a legfrissebb fejleményeket.
Örömmel számolhatok be én is arról, hogy az idei év sem marad kápolna projektek, kápolna programok nélkül, és ahogy igazgató helyettes asszony beszélt már róla, valóban nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, a sajtó képviselőit, illetve az érdeklődő egri és környéki polgárokat is a nyílt napjainkra. Az ásatás eredményeiről egyébként május 27-én szeretnénk beszámolni. Pontosabban nem csak arról, hanem minden olyan ismeretről, ami a 2020 óta indult kutatások során felhalmozódott, és ez érinti az épület kutatás történetét, építés történetét, régészeti kutatásait, illetve az előkerült műtárgyak restaurálását is. Ahogy néhány napja a sajtóban is megjelent, a képzőművészeti, Magyar Képzőművészeti Egyetemen jelenleg is restaurálják az egedhegyi Piéta oltárképet, ami alatt, mint a vonatkozó vizsgálatok során kiderült, egy Szent Mihály festmény bújik meg, ami szintén egyébként egy barokk festmény, a 17. század vége, inkább a 18. század legelejére datálható, és rengeteg olyan izgalmas kérdést vet fel, amelyekre véletlenül se szeretnék kitérni, hanem inkább invitálni önöket, hogy vegyenek részt velünk május 27-én azon a konferencián, ami 1 órakor kezdődik, és 3 blokkba összesítve a Magyar Képzőművészeti Egyetem munkatársai, a Ródi Sándor megyei könyvtár munkatársai, természetesen a Dobó István Vár Múzeum munkatársai, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, illetve a Kaptárkő Egyesületnek az önkéntesei munkatársai adnak számot minden olyan ismeretről, amit tudni érdemes a kápolnál. Ennek az anyaga egyébként tanulmánykötet formájában megjelenik, és nagyon hálásak vagyunk a Vármúzeumnak, hogy a jövő évi publikálási tervükbe ezt be is fogják nekünk tervezni. Illetve még egy rendkívül előremutató projektről, programról szeretnék beszámolni. Még a részletek említése nélkül annyit szeretnék jelezni, hogy az egedhegyi Piéta festmény bemutatására itt Egerben is sor fog kerülni. Az őszi, ugye az Arszakra Fesztivál keretein belül, de nyilván időben erről minden tájékoztatást a Dobó István Vármúzeum képviselői fognak megadni.
És a konferencia itt kerül majd sor nálunk.
Ja, igen, a legfontosabb, igen, valóban, hogy pontosan itt a Dobóbástyában várjuk önöket, várunk benneteket is.
Az elhangzottakban Nemesné dr. Kis Tíma, a művészettörténészt hallották.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!